Sziasztok, ez itt a Belépési Küszöb, én Schulz Nóra vagyok, politikai tanácsadó. A mai adásban újból három olyan friss tartalomról fogunk beszélgetni, amelyek szerintünk meghatározóak voltak a 2026-ig tartó út szempontjából. Ezek olyan dolgok, amikre a napi figyelemgazdasági harcban felfigyeltünk, így május második felében. És a vendégeim ezúttal is Itzé Sambrus, a Partizán szerkesztője, és Nahimi Botond, a Média Zaj blog szerkesztői lesznek. A mai három tartalom, amiről beszélni fogunk, az Orbán Viktor, a Fidesz új kezdeményezése, a Harcosok Klubja. Beszélni fogunk néhány gazdaságpolitikai cselekedetükről és ezeknek a spektakuláris megvalósításáról, illetve arról, hogy milyen szerepet tölt be az élőzés jelenleg a média és a politika viszonyában. Szóval, ha ezek érdekelnek, akkor mindenképp maradj velünk. De mielőtt kezdenénk, szeretnélek megkérni, hogy mindenképpen kövess be a Belépési Küszöböt a kedvenc podcast alkalmazásodban, Instagramon és Facebookon is megtalálsz, illetve Schulz Nóra néven a Substacken hírlevelet is készítek, itt extra tartalmakért föl tudsz iratkozni, illetve előfizetéssel is támogatni tudod a munkámat. A Belépési Küszöb a Partizán stúdiójában és munkatársainak segítségével készül, ezért kérlek, hogy támogasd adománnyal a Partizánt. Ehhez minden információt megtalálsz a leírásban.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali.
Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világmérő bukására én sem látok rövid távon kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Sziasztok!
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 Na, hát akkor kezdjük is ezt a hetet. Most kulisszatitokként elmesélem, hogy a lehető legkorábbi időpontban használjuk a podcast stúdiót a Partizánban, hiszen az elmúlt napokban ti is folyamatosan dolgoztatok. Szerintem mondjunk erről pár szót, hogy milyen érzelmi meg szellemi állapotban vagyunk itt 5 napnyi műsorkészítés tartalomgyártás után, aztán belecsaphatunk a heti témáinkba.
Fáradtan, de lelkesen. Hát tartalom szempontjából ugye, minden ilyen belépési küszöbös beszélgetést úgy kezdünk, hogy mennyire sűrű minden, mennyire sok a tartalom, és valószínűleg ezt nem lesz más, hogy most már 26-ig, hogy valamikor úgy éreznénk, hogy kevésbé sűrűek a dolgok, mintha Gyurcsány Ferenc lemondása és az a sűrű csütörtök az egy évszázaddal ezelőtt történt volna. De egyébként nagyon izgalmas is természetesen, és azt is izgalmas megtapasztalni, hogy válsághelyzetek, amik nagyon nagy nehézségeket okoznak, és nagyon nagy veszélyt rejtenek magukban, ugyanakkor lehetőségeket is kinyitnak, és ráébreszthetnek olyan megoldásokra, olyan eljárásokra, amik ott lehetnének, de hogyha nincs ez a felfokozott érzelmi állapot, akkor elérhetetlennek vagy megvalósíthatatlannak tűnnek. Ez szerintem egy nagyon jellegzetes működésmód, és nagyon izgalmas, hogy most ilyen napokban vagyunk.
Mint például, hogy műsort vezetsz a főcsatornán.
Például, de vallom, nem ezt akartam felpróbózni, de igen, ez is ilyen, hanem, de lehet, hogy botont gyártási szempontból többet tud.
Igen, teljesen egyetértek, tehát, hogy van ez a része egyrészt, hogy ilyen krízis helyzetekben mennyire nagy előrelépéseket lehet tenni olyan dolgokkal, amiket esetleg régóta halogat az ember, vagy egyszerűen túlóvatkoskodik bizonyos dolgokat, és egyszer, amikor ott van, hogy most már nincs hova hátrálni, és muszáj kipróbálni, muszáj meglépni, akkor meglépjük, és akkor csináljuk. Nem mondom, hogy minden esetben optimális, meg ideális, meg kényelmes, de azt jó látni, hogy van egy ilyen nagyon erős összekovácsoló ereje is ezeknek a nehéz időknek. Tartalom szempontjából meg szerintem az érdekes, hogy egyrészt van például nekünk is most ez a napi működésünk, ami folyamatos szinte tényleg 12 órás streameket csinálunk, de mellette közben történik a politika is kint. Például ez a Harcosok Klubja, ez nekem egy teljesen váratlan esemény volt, tehát az, hogy ez ilyen formájában valósul meg. Szóval van egy ilyen belső működés, ami egyrészt folyamatosan lefoglalja az embert, és mintha ez még nem lenne elég, akkor a külvilágban is zajlanak a dolgok, vagy például a román választás, tehát hogy ez a kettő együtt tényleg, tehát azt hiszem, hogy ez már a teteje annak, amit épp észre lehet bírni.
Igen, ez egy ilyen politika közhely, hogy soha ne hagyj egy krízist veszni, úgyhogy ha már igen, valóban, hogyha ilyen dolgokra betemedik az Orbán rendszer, akkor legalább használjuk ki, meg érjük el az embereket, meg vonjuk be őket az akár az 1% felajánlásba, amit ezúton is nagyon köszi, aki a Partizánnak utalta, akár az egyéb gondolkodásba. Úgyhogy hát ma is ezt fogjuk csinálni, úgyhogy ha még nem, nincs csömörötök a sok-sok tartalomtól, akkor nagyon köszi, hogy a belépési küszöbre is szántok az időtökből. És akkor elsőként, Ambrus, hozzád is passzolnám a szót, ugye itt az a gyakorlat, hogy minden hónapban hozunk egy-egy dolgot mindannyian. Kérlek, vezest fel a Harcosok Klubjáról való beszélgetésünket. Mit gondoltál erről? Meglepette? Mi az, amit kiemelnél te hallgatók számára?
Köszönöm. Sok szó esett már mindenféle platformon a Harcosok Klubjáról. Ugye ezt múlt vasárnap volt ennek a nyitó eseménye, és egy elég gondosan felépített médiakampány előzte meg. Az ős fotó Mencer Tamással, ahogy utalgatott erre a különböző fórumai Orbán Viktor, hogy ezt a hírlevelet küldik, illetve ilyen seregszemléket is tartott, azt hiszem Ráckevén, de lehet, hogy amikor a Pilisben volt, most nem tudom, hogy hányan vannak itt a Harcosok Klubjából, hogy kiírta Facebookra az elsőre a magyar koffefének itt HK-t, és akkor kiderült, hogy ez a Harcosok Klubja, és végül vasárnap megvalósult ez az esemény, arról is gondosan szivárogtatva az információkat előre, hogy 10 000 lesznek, és titkos, hogy ez micsoda pontosan, de azért eljutott a sajtóba, hogy mégis micsoda pontosan, vagy hogy mit akarnak mutatni magukról, hogy ez micsoda. Úgyhogy ez egy elég kiemelkedő, ilyen spektakuláris esemény volt, hogy ezt a szót használjam én is, ami abból is látszik, hogy azóta is Orbán Viktor gyakorlatilag ezzel árasztja el a Facebook feedjét. Nem is tudom, mikor volt legutóbb, talán, hát nem, mert még a március 15-éből se, hogy ennyi short formátumot, ennyi új tartalmat állított elő belőle. Ugye ezzel az egész szerepkiosztással, ahogy ilyen nagyon gondosan kialakított profilok jelentek meg, a különböző politikusok, hogy Gyopáros Alpár a vidékiekhez szól, Szentkirály Alexandra a nőkhöz, Sebestyén Janka, aki annyira a virtuális térben szól, hogy nem is jelenik meg fizikailag, hanem csak képernyőn, és Bohár Dániel pedig a magasból beszél arról, hogy mindenki, akik szembeszálltak vele gyakorlatilag, azok már eltűntek, de ő továbbra is itt van. Ezzel visszatérve a Köcsei üzenethez, ugye ott mondta Orbán Viktor tavaly nyáron, hogy azt ígérhetjük, hogy mi itt maradunk, ami egy különös üzenet volt akkor is szerintem. Az egész esztétikájában itt megoszlanak a vélemények. Volt kollégánk, aki az X-faktorra asszociált, másra ilyen önfejlesztő coachok nagy happeningjeire. Számomra teljesen ez az amerikai neoprotestáns, evangelikál megagyülekezeteknek a világa jött elő ezekkel a show elemekkel, ezzel a beszélmóddal. Azt leszámítva, hogyha nem is skandálták, hogy harc, azért az lett volna a logikus, és nem a kegyelem skandálás, mint ami ilyen eseményeken felszokott merülni. Ugye ezt a párhuzamot nagyon erősítette az, hogy az elején, most már többedik fideszes alkalmon Muri Enikő elénekelte szólóban a himnuszt, illetve hát énekelte a közönség is, mögé is felálltak a megszólalók, de számomra egy nagyon érdekes dolog, ez ugye a Super Bowl-okról, amerikai politikai eseményekről ismert forma, hogy valaki egy mikrofonnal kihangosítva énekli, és ahhoz kapcsolódnak, és hogy így használták a himnuszt, nem pedig a bevett zenekari 4 szólamú kórus feldolgozással, amit szoktunk. Pont beszélgettünk erről egy barátommal, akinek az volt a megfejtése, hogy ez igazából, mert hogy én nekem ez volt a felvetésem, hogy ez egy milyen durva amerikanizálása, hogy annak egy újabb lépése a magyar politikának, de hogy ez lehet, hogy nem is befelé, hanem kifelé amerikanizálja a magyar kultúrát, ugye ez kontextusba helyezi, hogy pont tegnap a felvételhez képest volt hír, hogy a kormányzati kommunikációnak egy nagyra szánt összegnek egy nagyon nagy része fog jövőre a külföldi kommunikációra irányulni, és hogy ez ennek az egész projektnek a külföldre való, potenciálisan Amerikában, meg az angolszász világban való eladhatóságát ágyazza meg, hogy kifelé jobban kódolhatók legyenek ezek az események. Ez egy érdekes felvetés szerintem. Az egészen, amire engem nagyon érdekel a véleményetek, bocsánat az ilyen hosszú felvezetésért, hogy szerintem, ami ezt érdekes nézni, ez az a szűkülés-bővülés skála, hogy ugye a Fidesz brand nem is jelent meg, a Vox 2025 brand megjelent Orbán Viktor pulpitusán, de az, hogy ez egy fideszes esemény, az a beszédekben is alig hangzott el, és hát logó szintjén sem volt kint sehol, és hogy ez ahhoz képest, hogy mi vagyunk a Fidesz, ahhoz képest ez ugye maga az, hogy egy klub, egy nem tudom mi, ez egy szűkülés, de szerintem a szándék, én úgy értelmezem, hogy ez valamifajta előrelépés akar lenni, valamiféle új lendület, de közben ez a nagyon militáns hangvétel, és ez ilyen leíró jelleggel mondom, hogy ez a szektás hangulat, ez már úgy, hogy most nem az, hogy ez az Orbán Viktor szekta, hanem ez tényleg egyszerűen a szekták jellemzője. Egyébként, bocsánat, zárójel, de ez is nagyon izgalmas, hogy Magyarországnak az ilyen legközismertebb ilyen neoprotestáns dolga, a hídgyülekezete sem bír ilyen esztétikával, és hogy ezt a politika hozza meg Magyarországra, zárójel bezárva. Szóval, hogy ebben a kicsit mégis érzem a szűkülés vagy a visszafelelépés hangulatát is, de ki tudja, lehet, hogy ezt sikerül majd adni, úgyhogy engem erről érdekel nagyon a véleményetek.
Baton, de neked milyen benyomásaid voltak a harcosok klubi eseményről?
Hát eleve engem megdöbbentett az, hogy lehet, hogy én voltam alul informál, de hogy ez egy nyilvánosan közvetített történés lesz, az nekem előtte egy, nem tudom, fél órával derült ki. Tehát, hogy én azt hittem, hogy ez egy ilyen hagyományos, saját magukat tüzelő, egyfajta ilyen, az a gyűlés, amiket Orbán Viktor szokott tartani, hogy egy kicsit úgy seregszemleként tekintve, hát pláne, ha a harcosok klubjáról van szó, akkor ott az összegyűltekre, és ennek ellenére látványosan kifele szólt. Tehát, hogy most nem akarok túlságosan ilyen dolgokba belemenni, de hogy azok a kameraképek, amik készültek, tehát, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy ez közvetítésre van számva, ha nem is elsődlegesen, de legalább fele-fele részben, tehát nem csak az ott megjelentek számára volt beállítva a fénytechnika, azok a hatalmas panelek, amiken a különböző LED kijelzők, amiken megjelentek a magyar zászlók, a nevek, a bevágások. Szóval itt egy jó előre elkészített szándék volt arra, hogy ezt kifele is sugározzák. És ilyen szempontból szerintem még érdekesebb az egész, hogy van ez a seregszemle hangulat, meg ez a belső feltüzelés, és van ennek az egésznek a kifele való közvetítése. De valahogy úgy, hogy nem kifele beszél, hanem azt mutatja, hogy mi belül így tüzeljük föl magunkat, és te úgy ebbe kívülről, ilyen kulissza mögül bele tudsz lesni, hogy mi ennyire durvák vagyunk, és ennyire erősek vagyunk, és ennyire tetre készek, és ennyire harcra készek. Csak mindezt úgy, nem akarok nagyon ironikus lenni, de erről beszélgettünk barátaimmal, hogy azért milyen érdekes valóságérzékelések lehetnek ott a tömegben, amikor ezek a nyugdíjas néniknek azt harsogják, hogy ti vagytok a Dárda hegye, és ők ezt komolyan elhiszik, hogyha ők az élcsapat, szóval, hogy ez nem kelt valahogy diszonanciát azokban az emberekben, hogy mi vagyunk a legjobbak, mi vagyunk az első 10 000, és akkor mi hozzuk a másodvonalat, meg a harmadvonalat, meg majd a zsívonalat. De hát látványosan nem. Csak hogy ez szerintem, ez sokat elárul arról, hogy milyen lelki állapotban vannak, és ezt most úgy értem, hogy mennyire hisznek magukban amúgy azok az emberek. Tehát az a 10 000 ember, aki ott volt, ez valószínűleg, ő tényleg egyrészt magáról is azt gondolja, hogy ők a Dárda hegye, és ők az élcsapat, és mindenen átmennek. Másrészt meg azt is, hogy így közösségi szinten a Fidesz, Orbán Viktor, vagy igen, az érdekes amúgy, hogy a Fidesz kevésbé jelenik meg, de hogy az ő politikai közösségük is mindenen át fog menni. És ez azért érződött ezen az előadáson, vagy ez, hát nem is tudom, minek nevezzük, performance-on, hogy tényleg ebben erő az volt. Tehát, hogy, és én rég láttam olyat, hogy ilyen erő lett volna benne. Nem is abban a beszédekben feltétlenül, mert szerintem a beszédek amúgy nem voltak olyan jók, hanem így vizuális, meg audiovizuális megjelenítésében. Tehát az ember azt lett, hogy ez profi. Na, tehát, hogy ezt el kell ismerni, hogy ez profi volt, és adott egy erőt, aki ott volt, az biztos, hogy még jobban átérezte. Ráadásul ugye a közönség soraiból jöttek ki a Szijjártó Péter, a Lázár János, tehát hogy egy ilyen, itt vannak közöttünk, de fölmennek a színpadra, tehát egy ilyen szempontból nagyon, nagyon tudok egyetérteni azzal, amit az Ambrus mondott a leíró jellegét tekintve ezzel a szektás megközelítéssel, mert azt a fajta összetartozást, meg azt a fajta lelkesülést, amit ezek a szektás dolgok jelentenek, azt mit is érezni lehet, tehát a képernyőkön keresztül is.
Igen, amúgy, csak hogy kicsit belemenjünk még a látványvilágába, szerintem az is, hogy mennyire ilyen hétköznapinak próbáltak tűnni, tehát Orbán Viktoron kívül nem is tudom, volt-e valaki öltönyben, tehát Szijjártó Péter is, Lázár János is, Szentkirály Alexandra is nagyon, hát úgy néztek ki, mintha bemehetnének a szomszéd, nem tudom, Osamba is, amit nyilván ritkán tesznek meg, de hogy ezt próbálták szerintem megjeleníteni. Egyébként nekem van néhány konteum ez az eseménnyel kapcsolatban, úgyhogy mivel ennek az elemzését szerintem már nem meg lehetett hallgatni tőletek is nagyon szépen, meg egy csomó más műsorban, úgyhogy arra gondoltam, hogy ma megosztom ezeket. Az egyik az, hogy ugye olvashattuk az írott sajtóban, hogy itt minden 106 OLVK-ból van 100 ember. Na most, hogy ezt ki ellenőrizte le? Hogy ezt honnan tudjuk? Ez konkrétan egy Fidesz spin. Tehát, hogy nagyon jól megragadható szerintem, hogy működnek ezek a politikai spinek ebben az egy konkrét esetben. Na most erre semmiféle ellenőrzésünk nincsen, ahogy egyébként mondjuk arra se, hogy a Tiszás Nemzet Hangján hányan szavaztak, bár ott legalább egy benyomásunk van arról, hogy hányan voltak élőben, és hogy az egyáltalán így a elképzelhető univerzumon belül van-e. Na most az, hogy ott tényleg minden OLVK-ból volt 100 ember, nekem ebben nagyon nagy szkepszisem van, és mint, hogy mondjam, kés a vajon úgy ment át a teljes nyilvánosságon az, hogy itt ez megtörtént, ami szerintem inkább a Fidesznek a célja volt, hogy ez le legyen írva jó sokszor, hogy itt ennyien voltak. És ha már máshol nem, itt el akartam mondani, hogy szerintem ez pont ezeket a dolgokat kell kritikával kezelni a következő egy évben, és nagyon figyelni rá, hogy mi az, ami ellenőrizhető, és mi az, ami még a független nyilvánosságban leírt dolgokban is megtalálható a Fidesznek adott esetben az üzenete. A másik, ami nekem egy ilyen spekulációm ezzel kapcsolatban, hogy valóban az egész a digitális térre volt rákeretezve, és mi is erről is kezdtünk beszélni, de hogy valójában nem lehet, hogy ez arról szól, hogy a terepmunkára sincs emberük? Csak azt nem lehet kimondani? Tehát, hogy ha azt mondod, hogy csinálunk egy harcosok klubját a digitális harcra, akkor az összes elemző arról fog beszélni utána napokig, hogy hát igen, a Fidesznek nem megy olyan jól a digitális tér, ez milyen érthető, most már volt a Megafon, most csinálják ezt, stb. De hogy honnan tudjuk, hogy amúgy a terepmunkába jól állnak? Sehonnan. De azt nyilván nem mondhatják, hogy csinálunk egy harcosok klubját a terepmunkára, hiszen akkor azért az egy olyan szintű gyengeségnek a bevallása lenne. Tehát ezt még ugye meg tudjuk magyarázni, el tudjuk narrálni, hogy miért van erre szükség, és csinálni is fognak dolgokat, tehát hogy nyilván én is láttam, hogy már mennek a kommentek, meg ez a brand így épül a digitális térben. Én azt gondolom, hogy egy kampányt nem úgy szervez az ember, hogy a digitális térre fókuszál csak, hanem pont az online-offline-nak az organikus összekapcsolása, vagy stratégikus összekapcsolása, inkább az organikus, itt nem feltétlenül jó szó, az, ami hatékonyá tud tenni egy kampányt. Nekem ez a másik ilyen spekulációm, hogy ez valójában az egész szervezetnek a felrázásáról szólt, és a nénik nem abban lesznek fontosak, hogy majd hányat kommentelnek, bár nyilván nagyon hiper online egyébként az idős populáció Magyarországon, főleg a Facebookon, hanem abban lesznek fontosak, hogy időt töltsenek emberekkel, és végigmenjenek a településeiken, és ilyen szempontból én azt gondolom, hogy nem feltétlenül azt kell látni benne, hogy hú, idősek voltak a digitális felrázásról szóló rendezvényen, hanem hogy ez nem biztos, hogy a digitális felrázásról szólt. De ez csak az én spekulációm.
És Nóra, mint aki talán elsőként beszéltél így rendszerezett ebben a magyar nemi szavazó különbségről, hogy van egy előnye a Fidesznek, magát ezt a harcosok klubja hívószót hogyan értékeled, mert ugye ez egy a kapitalista maszkulinitásnak, a kapitalizmus kritikus tehát ez egy ilyen, na mindegy, ez egy nagy maszkulin szimbólum a 21. század elején, ami persze nem biztos, hogy annyira közismert, de nagyon érdekel, hogy erről mi a véleményed.
Én egyébként már láttam ezt a harcosok klubja keretezést a Fidesztől, ugye volt 22-ben egy ilyen akciófilmes kis videó összevágásuk a kormányról, és akkor is aznak az volt az aláírása, hogy harcosok klubja. Szerintem a film lehető legkevesebb embernek kapcsolatban, de nyilván lehetne erről beszélni. Ugye az a film szól a történelem végének, nem tudom, alapvetően igen, a férfi mentális állapotáról, hogy még a terrorizmus is jobb, mint ha nem történik semmi, valahogy így. Ez egyébként szerintem a Fidesz pozíciójával nem feltétlenül harmonizál, hiszen ők pont azt mondják, hogy ők, vagy olyan bizonyos számomban lehet, hogy harmonizál, mert pont ők azt mondják, hogy ők haladták meg azt a 90-es évek utáni zavaros neoliberális korszakot, de hát egy teljesen más irányba, úgyhogy ez meg egy diszharmónia nyilván. Gender szempontból a Harcosok Klubja maga az esemény szerintem iszonyú érdekes volt, és erről Kovács Eszterrel beszélgettünk is utána, hogy nagyon-nagyon patika mérlegen ki volt mérve, hogy melyik szereplő, ezt már te is felvetetted talán, hogy ki szól a nőkhöz, milyen nyelvezet használ. Nagyon sokszor le voltak hívva megint csak ezek a globális nyugatnak, ezek a gender őrületei. Ugye a Kovács Eszternek erről szól a könyve is, vagy ez a címe, és ezt nagyon tudatosan használja a Fidesz, hogy azt egy egyesítő erőként, vagy kötőanyagként hozza be a politikai közösség számára, hogy mi nem akarunk olyanok lenni, mint a nyugat, és ennek egy nagy részében ez a gender dolog van. Tehát, hogy szerintem nem olyan egyértelmű, hogy Harcosok Klubja, és akkor ez egy erőszakos, maszkulin dolog, és akkor az nőknek nem fog tetszeni, mert szerintem itt nagyon sok olyan tartalom volt, ami arról szól, vagy olyan üzeneteket tartalmazott, ami szerintem egy átlag magyar nőnek hasznos lehet. Nagyon sokszor elmondták a közpolitikai intézkedéseket is. Az való igaz, hogy, és ez lehet, hogy azért van a fejemben, mert most pont nőkkel beszélgettem a hétvégén egy a Tiszás meneten, hogy korosztályosan, szerintem, hogyha valaki egy fiatalabb nő, aki a jövőjét tervezgeti Magyarországon, akkor szerintem egyre kevésbé látja azt, hogy érvényesülni fog tudni a Fideszen keresztül, vagy a Fidesz által vezetett országban adott esetben, és sokkal inkább idősnek kell lenni ahhoz, hogy ez az egész hangulat adott esetben bekapcsoljon olyan asszociációkat, hogy milyenek a politikusok, meg milyenek a politikai rendezvények. Én azt gondolom, hogy talán az túl leegyszerűsítő lenne, hogy Harcosok Klubja, és akkor az maszkulin. De az tény, és egyébként ez nagyon izgi, mert pont most kezdenek el az amerikai új konzervatívok is azzal foglalkozni, hogy nem elég a manoszfér, vagyis hogy a férfi tér a digitális világban, és egyre több az ilyen konzervatívba csúszó fiatal tartalomgyártó, ami a Nini-nényen is volt ezzel kapcsolatban cikk. Bármi más a Harcosok Klubja kapcsán?
Én egy dolgot még szívesen behoznék, ami lehet, hogy inkább másfél. Az egyik az, hogy ugye most zajlik itt, tehát hogy amiről mi is beszéltünk a legelején, hogy ezek a maratoni élőzéseink erről a jelenlegi törvénytervezet kapcsán és annak a hatásairól szólnak, meg az, hogy mit hozhat az, hogyha megvalósul. És ugye mi erről beszéltünk a Partizánon, Nóra, de szerintem nagyon érdekes, hogy ugye az egy ilyen nagyon kemény eszköz igazából, hogy törvényileg, jogilag beavatkozni a média működésébe. És az nagyon érdekes, hogy ez a Harcosok Klubja meg egy ilyen soft eszközt is bevet. Tehát, hogy az érdekes, hogy én a törvénytervezet kapcsán abszolút azt gondoltam, hogy jó, akkor ennyi volt, kész, nem megy ezekkel a soft módszerekkel, azt érzi a Fidesz, úgyhogy oda durrant, van valami, ami másnak a kezében nincs, az, hogy jogot tud alkotni, meg módosítani, és akkor azzal rövidre zárja lényegében ezt a sajtónyilvánosság dolgot. És nagyon érdekes, hogy ezzel párhuzamosan viszont ezeket a hagyományos, vagy organikus, nyilván nem organikus az, hogyha embereket fizetsz, vagy
tüzelsz arra. Pont ez az, hogy organikus tartalom nincs. Tehát szerintem pont az érdekes, amit az Ambrus mondott, hogy folyamatosan újra kell felhasználniuk a megrendezett eseményből a kontentet. Nincs az a fiatal, aki organikusan tartalmat készítene abból, hogy Fidesz.
Igen, akkor úgy mondom, hogy álorganikus. Igen. Tehát, hogy ezt az álorganikus...
De azt érzi az internet népe.
Hogyne, az persze, azzal nem vitatkozok, csak érdekes, hogy abból az irányból is megpróbálják, de megpróbálják a kemény eszközöket is bevetni, de a puha eszközöket se hagyják el, hanem egy tényleg teljes pályás. Tehát, hogy ez aztán az minden irányból, föntről, lentről, jobbról, balról, tehát nagyon érdekes.
De az, hogy előre megyünk, nem hátra, piros volt a pajcsom, nem sárga, abból volt még organikus tartalom. Na és most nincs ilyesmiük.
Na és ez a másik, amit akartam mondani, hogy szerintem az volt a legfurcsább ebbe az egész eseménybe, hogy hogy maga az üzenet, az viszont hiányzott. Tehát, hogy az, hogy igazából most akkor ki ellen, miért, milyen célokon keresztül akarunk eljutni valahova, tehát fel lettek sorolva ellenségek, fel lettek sorolva azok a dolgok, amik gátolnak minket, akik ellen harcolni kell, tehát mármint, hogy azt az ott lévő közösséget, de az, hogy most pontosan mi milyen eszköztárat akarunk bevetni, és milyen célnek az elérésébe, az nem lett megnevezve. És sokat beszéltek erről a harcosok klubjáról itt az elmúlt napokban, és ugye az volt a következtetés a legtöbbektől, hogy hát a Fidesz nem veszi észre, hogy itt egy tartalmi probléma van velük, és ők ezt egy technikai kérdéssel akarják megoldani. Tehát, hogy azt gondolják, hogy azzal, hogyha a kommunikációjukon változtatnak, akkor majd minden jobbra fordul.
Igen, ezt Ruf Bálint, Lakner Zoltán, a Partizán, Török Gábor is erről írt.
Holott ugye valójában a termék szar. És szerintem az az érdekes, hogy a termék szar, de a termék már nagyon régóta szar.
Igen.
Hanem ami hiányzik, az a kettő között a narratíva.
De egyébként az Orbán Viktor termék az meg nem rossz. Tehát, hogy én meg ezt látom, hogy most azt veszik észre, hogy amit szintén csak eszembe jut, hogy valahol mondtam, nem emlékszem, hogy hol, hogy nem értem, hogy miért nem az van, hogy Orbán Viktor kiáll előre, és azt mondja, hogy gyertek velem, és most már ezt mondja. És szerintem ez, amiben megérkeztek a ráckevélyi kampányesemény óta, hogy persze kell a körítés, meg a többi ember, de nincs semmi más, csak Orbán Viktor.
Ezzel egyetértek, de én inkább olyan dolgokra gondolok most, hogy az a két nagy ilyen narratívikus győzelme szerintem a Fidesznek az elmúlt 10x évben, ami valójában effektív kormányzati politikai döntés nélkül valósult meg, tehát, hogy nem a rezsicsökkentés, úgy értem, mert még hogyha sok szempontból szimbolikus is volt, azért az ott volt a csekkel rajta, tehát kevesebb, stb.
Még mindig ott van.
Ráadásul, igen. Az ugye a migráció volt, meg a háború szerintem, ez a kettő. Igen. És hogyha belegondoltok, akkor valójában mind a kettő igazából csak egy narratív keretezés volt, mert hát azért a bevándorló, migráns, menekült, ki hogyan akarja nevezni tömegek, azok átmentek az országon, tehát hogy nem voltak azért megállítva.
Azért, de azért egy valóság volt maga. Az a migrációnak az élménye, valóság.
Az abszolút valóság volt, hanem az Orbán Viktoréknak az intézkedései. Egyáltalán nem voltak valóságosak, és a háborúval kapcsolatban ugyanezt, tehát ugye minden törvény, vagy ilyen uniós szankciós csomagot megszavaztak, tehát oké, hogy effektíven nem küldünk, nem tudom, fegyvert Ukrajnába, de hát függetlenül egyáltalán nem az van valójában, mint ahogyan ők ezt keretezik. És jelenleg én azt érzem, hogy ez a fajta narratívikus, mert mi volt valójában, hogy mind a kettő esemény azért volt hivatott létrejönni, rendkívül gyakorlatilag módon megfogalmazva, mert valami nem működött a kormányzásba. És most sem működik a kormányzásba, csak ez a narratívikus szál nincs meg. Mm. És hogyha most ezt próbálják technikailag orvosolni, akkor ott valóban hiányzik valami, de szerintem nem az, hogy a termék nem működik, és a termék nem jó, amit el akarnak adni, ergo a kormányzásuk nem jó, hanem nincs meg az a narratíva, igen, amit sugározni akarnak.
Hát ez Ukrajna szerintem, és akkor ez, amiről a Voks 2020 kapcsán beszéltünk, hogy ez tud egy annyira elemi dolog lenni, mint az, hogy megerőszakolják a családomat, illetve hogy elviszik a gyerekemet háborúba a GMO gabona, ami szóval, hogy mondjam, tehát ezek valós kérdésfelvetések lehetnek, abszolút, de hogy az a szintű ilyen pszichés mérétekbeli hatása, az szerintem is nehezebben valósul meg.
És hát szerintem erről is szól az, hogy olyan felületeken kell tolni, ahol eddig nem. Tehát én például a hétvégén, szóval amikor nagymamámhoz megyek, meg szoktam nézni a nőklapját, meg a kereskedelmi csatornákat, meg a állami tévét is, és hát az, hogy az állami tévének az összes csatornáján ugye a csatorna logó váltakozik ezzel a Voks 2025-tel, pont kérdeztem másokat, hogy ilyen még nem volt szerintem nemzeti konzultáció kapcsán, és értem, hogy ez most egy vélemény nyilvánító szavazás, na de valójában formátumát tekintem.
De azt meddig tarti, azt tudjátok amúgy?
Na ez az.
Ez is szürreális, nem? Tehát, hogy tényleg akkor van még, amikor megnyerték. Tehát,
igen,
hogy ez...
igen.
Jó, hát Nóra mondtad, hogy vannak Conteóid, és nekem, ami ez tényleg egy Conteó, tehát ez egy elmélet, de ami így eszembe jutott, vagy ott eszünkbe jutott a szerkesztői szobában többekkel, amikor néztük a stúdióból ezt a közvetítést, hogy hát nem arról van-e itt szó, hogy az AI korában, és egyébként is a különböző ilyen botfarmok lehetőségeivel, amiről sok cikk szól, hogy hogyan lehet generálni kommenteket különböző felületeken, hogy valami fajta ilyesmi technológiai fejlődést fog meglépni a Fidesz, és ahhoz, hogy ez annak érdekében, hogy ez minél organikusabbnak tűnjön, most azt a narratív keretezést megteremtik, hogy most a tábort feltüzelik arra, hogy kommenteljen, és ne legyen olyan megdöbbentő, amikor egyszer csak megjelenik rengeteg komment, és ne kapcsoljon be a vörös lámpa embereknél, amikor látják, hogy ezek nem valódi emberek, akik kommentelnek. Ezt nem tudom, de egy ilyen Conteó is eszembe jutott.
Abszolút, hát kamu kommentelőik már nagyon régóta vannak, úgyhogy szerintem ez egy viszonylag plauzibilis spekuláció, hogy egy ilyen undorító szavakat rakjak egymás mögé, és mindenki bekommentelje, hogy beszéljek magyarul. És ez, itt szeretném erőd az alkalmat, hogy nekem fárasztó nem használni idegen szavakat, és reggel van, úgyhogy ez nekem sajnos ez az, ami a számra áll. Robogjunk is tovább, és a következő témát én hoztam, méghozzá azok után, hogy tegnap délután bementem a drogériába a szokásos mental health körbenézésemre, ezt szerintem sok fiatal nő tud ezzel azonosulni, és valahogy a drogériáknak így a tiszta tere, meg ezek a szépségápolási termékek nagyon megnyugtató, főleg ilyen időszakokban, és bementem, és megcsapott az árrés csökkentés cédula, de hogy így, tehát, hogy tényleg nehéz elmondanom, és majd mindenki valahogy rakok ki képet a social médiára a belépési küszöbnek, hogy minden egyes terméken volt abban a drogériában, ahol én voltam. Így teljes sorok kiplakátolva azzal, hogy ár és csökkentés, és akkor itt szeretném is bejátszani azt az egy percet, ahogy a Nagy Márton bepromózta ezt új intézményt.
Hová mész, miniszter úr? Hová lesz az út? Megyek a Batthyány téri DM-be fokrémet vásárolni. Mától ér az árrés csökkentés, a fokrém ára is jelentősen csökkenni fog. És ha már ott vagyok, veszek a gyerekeknek is.
Szóval, hát ez elképesztő, nem? Szóval láttam TikTokon egy ilyen szerkesztett verziót belőle, mint hogyha a szomszédoknak lenne egy részlete. Tehát pont ezt beszéltük itt adás előtt, hogy nagyon szerkeszteni se kell. Láttatok ezt? Mit gondoltatok róla?
Hát igen, tehát ez hangfortozásában is egy tökéletes szomszédok szegmens volt Nagy Mártontól. Most így belepörgettem, hogy egyébként milyen kontenteket szokott, és ez egy ilyen, hát bizonyos szempontból kirívóbb volt, hogy egy liftben egy kicsit olyan természetesebb, és nem az irodában beszélgetett valakivel, de hogy mondjam, számomra a hitelesség érzetét nem teremtette meg, hogy így fogalmazzak. Hangkordozásában is egy tökéletes szomszédok szegmens volt, ez lehetne megnézni, hogy mi ez a jellegzetes dallamlejtés, amitől olyan szomszédokos lesz, és lehet, hogy pont ettől is lett annyira természetellenes, mint hogy maga a keretezés is elég meghökkentő, és szerintem nem megy át.
Igen, és szerintem az a része nem, tehát, hogy ahogy beviszed a gazdaságpolitikát egy ilyen politikai kommunikációs eszközként, marketing eszközként olyan terekbe, ahol előtte nem volt. És mondjuk nyilván az élelmiszerboltokban már hozzászoktunk az elmúlt években, de ez tényleg nehéz átadnom, hogy milyen élmény, amikor a teljes boltnak a kínálatából de 100 számra így a retinádba égnek ezek a cetlik. És hogy én azt gondolom, hogy ez valahol már kontraproduktív, hiszen én azért mentem be a drogériába, mert egy stresszes nap után kicsit kiszellőztetni a fejemet, és megnézni, hogy mivel kényeztethetném magamat, és akkor ebbe a térbe behozzátok ezt. Hát én azt gondolom, hogy a kevésbé átpolitizált embereknek is, vagy pont, hogy nekik, meg még inkább ez triggerelő lenne. Na ez az én benyomásom erről, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok.
Én még a videóhoz csak nagyon röviden annyit, hogy ilyen. Ekkora szia uramozást már nagyon régen el tudok hallani. Ez a hová mész, miniszter úr, ez szerintem csodálatos.
Ezt és mémeljük akkor... már.
És aztán ez átalakul ugye a szomszédokban, tehát ez tényleg a rendszerváltás utáni magyar média történetek a teljes összefoglalása igazából. Fantasztikus. De amúgy a magáról az intézkedésről szerintem nagyon érdekes, hogy az előbb beszéltünk arról, hogy milyen erő pozícióknak a sugárzása, tehát hogy erőt tudnak mutatni. Na, hát azok a képek, amiket mutatta, az nem erőt mutat. Tehát az, hogy mindenhol ár és topnak a bevezetése van. Tehát eleve erőlködést mutat igazából. És szerintem az az emberekben tényleg nem úgy csapódik le, hogy azt a mindenit jó kezekben vagyunk, micsoda tetrekész és magabiztos kormányunk van. Főleg azért, mert gazdasági mutatókat tekintve, ugye ezek az intézkedések, mármint hogy effektíven ezeknek a nem élelmiszer típusú termékeknek az ár és topja, ez olyan marginális, tehát ez minden gazdasági jellemző azt mondta, hogy ennek kézzelfogható, vagy saját bőrén megtapasztalható hatása az embereknél nagyon, tényleg nagyon minimális.
Jó, én azért azt gondolom, hogy mindig lehetne minden olcsóbb.
És ez természetesen így van, csak hogy ha belegondolsz, akkor ráadásul ezek hosszabb távú termékek ráadásul, persze. Tehát ugye nem az van, hogy hetente vagy akár napi szinten vásárolsz zsömlét, tejet, kenyeret, hanem veszel egy fokrémet, és akkor nem tudom, az egy-két hónapig megvan. Tehát nem érzed azt, hogy na most bementem, megint fokrémet vettem.
Hát, hogyha egyedül élsz, azért egy családnál egy fokrém, de értem.
Hát de Nagy Márton meg külön fokrémet vett mindenkinek, azt mondta, hogy jövesz a gyereknek is.
Jó, azért gyerekeknek tényleg másféle fokrém kell. Ez igaz.
És kisebb tubuszokat.
Az igaz. Ráadásul finom, ami, szóval hamarabb elfogy.
Igen, tehát ha valamiért kiállhatna Nagy Márton, akkor az, hogy a 75 millisre csökkentett fokrém tubusok legyenek újra 100 millisek. Ugye? Na mindegy. De hogy tényleg az van, nem, hogy én nem is akarok most a gazdasági részébe belemenni, mert ott én is azt gondolom, hogy legyen minden olcsóbb, és a nagy cégek fizessék meg a válságokat, és ne az emberek, és hogy erre egyébként érzésre játszik rá a Fidesz is, és tudom, hogy nem így működik a gazdaság, de azt gondolom, hogy ez egy releváns vélemény, amit lehet amúgy képviselni. Nyilván szerintem elmögött az egész mögött, ha valami van, az akkor, hogy nem vesznek az emberek dolgokat, és én ez, amit hallok többektől, hogy ezek a gyorsan forgó kereskedelmi termékek, ezek azok, amiknek a fogyasztás csökkenése most, ami a legdurvább. Tehát lehet, hogy tényleg keveset vásárolnak az emberek, és én is látom, hogy újabb és újabb akció, meg pontgyűjtő eszközökhöz nyúlnak egyébként maguk ezek a kereskedelmi láncok is. Na de hát ezt nem a átcsökkentési szinten kell megfogni, hanem ott, hogy kapjanak több pénzt, az emberek jussanak több pénzhez, vagy hogy egyáltalán legyenek magasabbak a fizetések, stb. Tehát, hogy szerintem ha itt a keresettel van probléma, akkor ezt ott kell megfogni, nem az átcsökkentés részén.
Igen, ráadásul én azért is gondolom, hogy fontos ennek a gazdasági része annyiból, hogy nem talál, tehát hogy azzal találkozik, amit te is mondtál, hogy bemegy, és ott vannak ezek a kis százalékjelek, azzal nem találkozik, hogy neki a pénztárcáját ez mennyivel könnyíti. Én csak erre gondoltam, mert hogy nem napi szinten vásárolja. Tehát nincs meg az az élménye, hogy fú, de jó, hogy megint olcsóbb lett, igen. Mert hogy a Nagy Márton beavatkozott, és de jó, hogy tényleg két hete még ilyen drága volt a zsömle, most meg nem, hanem vettem egy fokrémet, akkor most már maradjunk ennél a példánál, és aztán, hogy két hónap múlva veszek egy másik fokrémet, az egyáltalán nem lesz akkora effektív, kézzelfogható hatással az egyénre, mint az, hogyha napi szinten találkozik azzal, hogy olcsóbb lett a termék, hanem egy még extra szimbolikus térben való megjelenése van ennek, az, hogy találkozik azzal, hogy olcsóbb lett a termék, de nem vásárol olyan terméket. Tehát szerintem ez nagyon furcsa ilyen szempontból.
Ez azért lehet, hogy itt a belépési küszöbön belüli gender gapről szól, hogy milyen gyakran vásárolandó termékeként tekintünk. Vagy én nem szoktam mental health ilyen
sétát tartani
a drogériákban. És még nem, mondjuk bárhol lettem volna az elmúlt 5 napban, de én még nem voltam, mióta megjelent ez a dolog.
Igen, drogériában nők járnak. Egyébként elsősorban. Nem, hogy nyilván férfiak is, de hogy nézzük meg a polcok arányát, hogy mekkora, van egy férfi sor a drogériában, egyébként az egész tér, az egy női tér alapvetően. Úgyhogy szerintem amúgy ilyen szempontból ez szól a
de ez nagyon jogos felvetés, hogy ez tényleg, ez és teljesen igaz az Ambrusnak, hogy a termékeknek a skálája az olyan, hogy vannak olyan dolgok, amiket nők adott esetben sokkal gyakrabban vásárolnak ezek között, tehát hogy igen, akkor...
Hát elveszett férfiak drogériában telefonnal, ez az egyik alapélményem,
nem arra gondolok, hogy
a nőktől kérdezik, hogy mit kell akkor otthonra venni, de hogy, és alapvetően a nők mennek el takarítóeszközökért,
de hogy azt se kell naponta vásárolni. Tehát, hogy...
Nem, valóban jó azért... lenne, hogyha nem vásárolnak. De hát na, tehát, hogy valaki meg dohányzik, szóval, hogy nem minden vásárlásunk racionális.
Persze.
Nem, most én is nem vehetek rúst addig, amíg el nem fogy a Egy. Úgyhogy most már...
Rúzsokon van
kemény szab... Nem, stop. Azokon nincs.
Na, erre
de akciók
ráadásul.
Vannak, de akciók vannak. De azt a bolt csinálja. De mondjuk dezodorokon, meg női higiéniai termékeken volt áréscsökkentés, meg...
Azt talán akkor az jó. Az,
igen,
az...
samponos dolgokon is, nem tudom, befotóztam a boltot, úgyhogy majd végignézem.
Na, de hogy amúgy egyrészt a kivétel erősíti a szabálymondást, amit mindig nagyon rosszul használnak, és tévesen, az egyébként pont erről szól, hogyha van férfi polc a drogériában, az azt jelenti, hogy az egy női tér. Így tehát van. Ilyen értelemben erősíti a kivétel a szabályt, hogyha meg kell nevezni a kivételt, akkor az egészre vonhatunk egy következtetés, bocsánat, önről, hogy megtetszett ez a példa.
Így van.
De amit mondani akartam, hogy szóval nem nagyon jártam sehol az elmúlt napban, a drogériában sem, és viszont a fotót láttam, amit küldtél, Nóra, hogy a, igen, tehát hogyha az egész sor ár is csökkentett, akkor a kontraszt élmény nincs meg, hiszen az nekem egy élményem, igen, hogy bemegyek megvenni a tejet, megnézem, az egyik ennyibe kerül, a másik annyiba igen kerül. Hát ezt azért látja az ember, hogy itt valami történt, és az egyik olcsó, mint a másik. De ugye az egész, tehát, hogy az az élmény, hogy a kettő közül olcsóbb igen az, amire cselekedett a kormány, azt szerintem egy fontos része ennek, igen.
Ja, úgyhogy szerintem ez az, amit igazából ki akartam ebből hozni, meg hogy erről beszéljünk, nyilván megint csak mondom, hogy itt nem a politikai gazdaságtani elemzésében vagyunk ennek talán a legerősebbek, de az a figyelem szempontjából levő része, meg politikai marketing része, hogy valójában olyan eszközökhöz nyúlnak el, amik működnek, amik elérik a Fidesznek a céljait. Ebből a szempontból szerintem én is egyetértek, hogy ez már a küszködésnek újabb és újabb jelei, és én személyesen is szeretném, hogyha távoznának ezek a dolgok a drogériából, ami hozzám közel van. Egyszerűen, tehát ez az a szintje a politikai harcnak, ahol én azt mondom, hogy nem, tehát ez... tehát én nagyon sok ilyen tartalmat fogyasztok, na, ez a munkám, stb. Ez itt nekem elérte a végét a toleranciámnak.
Schulz Nóra előbb csekkolt ki a politikai realizmusból, mint a Fidesz.
Igen, szóval nézzetek be egyébként drogériákba, kedves férfi hallgatók, hogy mi az élményetek róla. Nyilván kíváncsi vagyok, hogy ennek mi lesz így a percepciója. Most ez tegnap kezdődött el, úgyhogy azért is ilyen friss élményünk ezzel kapcsolatban. Aztán meglátjuk, hogy meddig maradnak kint ezek az ár és csökkentő dolgok. Egyébként még csak utolsó dolog, csak eszembe jutott, hogy ugye itt is például a női higiéniai termékeknek az áfa szintjével van alapvetően amúgy probléma, és akkor most nekiállnak ár és csökkenteni, szóval ez iszonyatosan egyébként nőként is csak inzultáló szerintem, hogy tehetnének valamit, ami valóban segít a szegénységben élő nők, vagy általában azon, hogy a nőknek a fizetésének nem menjen el egy jó része feleslegesen dolgokra, de ehelyett ezt csinálják belőle. Akkor tovább is mennék az utolsó témánkra, ami megint egy ilyen média és politika egyaránt egy ilyen eszköztára, és ez az élőzésnek a jelensége, ami nyilván nem újdonság, de most éreztünk ebben egy váltást. Botond, mesélj, mik merültek fel benned a folyamatos élőzésekkel kapcsolatban?
Tulajdonképpen a sors fintoraként, vagy teljesen random együttállásból következőleg, de ugye elkezdte a Partizán is a folyamatos élő adásait, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen helyzetben vagyunk, és hogy ezzel is próbáljuk kicsit a segítségét kérni az olvasóknak, nézőknek, hallgatóknak, a médiafogyasztóknak. És szinte pontosan ezzel párhuzamosan indult el Magyar Péter is Nagyváradra. Azt hiszem egy nap eltérés van. Tehát szerdán kezdődött tulajdonképpen mind a kettő, csak a monstre élőzések azok a Partizánon csütörtökön, Magyar Péter pedig szerdán indult el. És szerintem nagyon érdekes azt megfigyelni, hogy milyen elképesztő számokat tudnak amúgy ezek produkálni. Én nagyon meglepődtem, amikor a Magyar Péter élőzéseitnek a számait elkezdtem megnézni, hogy azok ilyen 100-200 és a fölötti, 100-200 ezer és a fölötti megtekintéseknél járnak. Ami van egy kultusza ezeknek az ilyen túrázós videóknak, tehát hogy ez egy létező műfaj, hogy emberek mennek a vadonba, tényleg órákon keresztül, és akkor azt nézik mások, vagy különböző alapvetően általában szebb architektúrájú, szóval szebb, építészetileg szebb városokban ilyen
na jó,
borongolások.
Azért Kelet-Magyarországot Ne szóljuk le.
Egyáltalán nem akarom leszólni, hanem arra gondolok csak, hogy ez egy létező műfaj, hogy megy a kamera, és akkor azt emberek nézik elképesztően
hosszú. De mi Norvég erdőben?
Például Norvég egy rendkívül kedvelt, okay. Igen, ilyen szempontból.
Na ezt nem ismertem, ezt a műfajt.
Tehát, nagyon, és tényleg, tehát ott azok ilyen nemzetközi videók, tehát azok ilyen milliós nézettségek. Nem tudom, hogy az emberek beteszik a tévére, és akkor az megy a háttérbe, és néha oda pillantanak, vagy pontosan milyen célt szolgálnak, vagy így akarják megismerni mondjuk Róma belvárosát. De hogy ez egy létező dolog, és nagyon érdekes, hogy a Magyar Péteréknél az a tehát, hogy nagyon működik az a műfaj, hogy ő megy sokat napi szinten 10-12 órát, és ezt ahogy élőben közvetítik. Tehát, hogy tegnap volt ugye egy ilyen rendkívüli Magyar Info, és akkor ott beszélgettek kicsit a kulisszatitkairól ennek a dolognak, de arra nem tértek ki, hogy vajon ez a média aspektusa megjelente abban a gondolkodásban, amikor eldöntötték, hogy ez legyen, mert nagyon adja magát, hogy ez egy elképesztően jó tartalom, mert az ember odakapcsol, kicsit nézi, most itt vannak, pláne, hogyha esetleg olyan területen megy át, ami éppen valamilyen kötődése is van hozzá, akkor azt végigköveti, hogyha nem is tud megjelenni személyesen. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy Magyar Péter ellenzékből be tudott lépni azokba a terekbe, amikből én nem gondoltam, hogy ilyen sok térbe be tud lépni egyszerre. Mert igazából ez a séta, ez szerintem most már tulajdonképpen három dimenzióba zajlik, mert egyrészt ugye megy Nagyváradra. Az egésznek az eredője az a fajta gesztus a romániai magyarság felé, hogy mi, a Tisza párt, sőt az itteni magyarság, az veletek van, kifejezzük a szolidaritásunkat felétek. Tehát egy nagyon komoly gesztus ereje van az erdélyi magyarok felé. Van egy közvetlen személyes kapcsolódási része, hogyan gyalogol, nem tudom, a tápióságban, amire most teljesen odáig volt, és ami tényleg egy nagyon, nagyon szép része az országnak, hogy ott emberekkel találkozik, azokról szerintem külön beszélhetünk azokról a pillanatokról, mert azok tényleg olyan dolgok, amiket szerintem nagyon rég lehetett látni itthon. És van egy média tere ennek az egésznek, amikor pedig ezek a videók megjelennek, és ezeket megnézzük. Tehát ez igazából három különböző aspektus, amit egy tevékenységgel betölt, ami tényleg szürreálisan sok, és nagyon jól végig gondolva ilyen szempontból, tehát hogy nekem néha kicsit sok a médiában az, hogy Magyar Péter tulajdonképpen nem tud hibázni, de ezzel a döntéssel egyek, tehát hogy ezt én is csak dicsérni tudom, mert ez szerintem ez nagyon betalált nagyon sok szempontból.
Van ez a nemzetpolitikai aspektusa a dolognak, amiről tényleg az, amitől Török Gábor szokott beszélni, hogy a védett ideológiai törzsterületre való behatolás, az, hogy az összmagyarság ügye, azt kivenni a Fidesz kezéből, átfordítani, és erről ennek van csomó rétege, de szerintem politikai üzeneteknél nagyon gyakran van az, hogy a másodlagos része az valahol fontosabb. Tehát, hogy valamiről beszélünk, arról vitatkozunk, és akkor az egész egynek van egy ilyen feltételezése, amit szintén mindig behozza a gondolkodásunkba azt, amiről nincs kifejezetten explicite szó feltétlenül, de azáltal, hogy beszélünk róla, azáltal újra és újra eszünkbe juttatja azt az aspektusát. És akkor ezt most ilyen nagyon absztraktan mondtam, de arra akarom kifuttatni, hogy szerintem valahol igazából fontosabb része ennek az egésznek az, hogy Magyar Péter el tud gyalogolni Nagyváradra, mint az egész nemzetpolitikai kérdés, ami persze objektíve nagyon fontos, de az, hogy ez miért hasznos Magyar Péternek, abban szerintem az, hogy mindig, amikor erről beszélünk, újra és újra emlékeztetjük magunkat, hogy ő napi 20 kilométert le tud gyalogolni, ergo most a politikai üzenetet tekintve ő egy fit és rátermett ember, és nyilván behozza a kontrasztot Orbán Viktorral szándéka szerint. Szerintem valójában az erre való emlékeztetés még talán hasznosabb is neki, mint az egész magyarság kérdés a dologban.
Ez nagyon izgalmas, hogy ezt mondod, mert ahogy mondtam, elmentem egy szakaszra, és beszélgettem nőkkel, meg nyilván másokkal is, de kifejezetten interjúztam nőkkel, hogy miért vannak ott. És minden egyes beszélgetésben gyakorlatilag följött az, hogy azért jöttem el, ez egy vasárnapi nap volt, mert ez egy ilyen egészségtudatos dolog, amúgy is szeretek túrázni, hol máshol lennék, ez milyen fontos a testünkre való figyelem, meg maguktól ezeket mondták be egyébként az ott levő emberek. Szerintem is a stúdiókban kevesebbet beszélünk róla, de az emberek ott nagyon erősen behozták ezt az asszociációt, hogy hát Orbán Viktor nem tudjuk elképzelni, ahogy a 300 kilométert megtesz. Ja.
Egy dolgot, ehhez hagyd tegyek hozzá, mert ez teljesen egyetértek vele. Csak Orbán, tehát, hogy szerintem nem feltétlenül kell, hogy meg tudjon tenni 300 km-t, csak ezt akarom mondani, hogy ez egy teljesen jogos, és te abszolút megállja a helyét, meg az, amit Ambrus, meg te is mondtál most Nóra, hogy ez tök jogos, csak hogy szerintem ez már igazából csak a nagyon sok válságtünetnek egy plusz lépése. Tehát, hogyha amúgy minden rendben lenne az országban, akkor senki se gondolkozna azon, hogy most amúgy Orbán Viktor le tudna sétálni Nagyváradra, nem tud, de miért kéne neki? De az, hogy ez egy újabb gyengesége igazából, hogy hát az még Nagyváradra se tud lesétálni, mert így keretezve a dolgot,
hát
és tulajdonképpen így keretezve
Péter
a dolgot.
Ezt Magyar Péter hozta létre, igen, ezt a jelentést.
Így már az van, hogy fú, hát tényleg alkalmatlan erre is, meg ezért. Tehát, hogy szerintem teljesen más.
Tudod, erről szól a politikai
igen,
harc.
Igen, hogy milyen megközelítésből nézzük, igen, és ebből a megközelítésből ez már igenis releváns tényezővé válik. Ez az szintén nagyon érdekes szerintem.
Persze, de igen, tehát hogy szerintem is ezek az ellentétek ugye azon múlnak, hogy mi emelődik ki, hogy ki fogalmazza meg. Tehát, hogy nyilván, hogyha Orbán Viktornak kell megteremtenie, vagy Orbán Viktor stábjának egy olyan összehasonlításra, amiből meg Orbán Viktor jön ki jobban, most például egyébként a tapasztalat, vagy a network, vagy nem tudom, tehát konkrétan azokra meg igen, Orbán Viktor játszik rá folyton, hogy hát azért tényleg tud nemzetközileg seftelni, Magyar Péter is próbálkozik, de hogy, szóval hogy ez tök izgalmas, hogy
nagyon,
a különbségeket nagyon direkt nyilvánvalóan a politikai szereplők más irányból próbálják
megfogni. Meg azt a különbséget is, hogy csak az életmód szintén maradjunk, hogy Orbán Viktornak van 5 gyermeke és egy sok évtizedes házassága, és egyébként én még, amit nagyon várok, hogy mikor jön el a válságnak az a szintje, hogy Léva Janikónak meg kell jelennie rendszeresen, és megszólalnia sokat. Mert szerintem még az egy ilyen csodafegyver, most itt nagyon sok idézőjelet használok, de a Léva Janikó egy nagyon a politikai harcol távol levő ember, akit nagyon sokan tisztelnek valami elvont okokból, és szerintem az, hogy jön a Léva Janikó megjelenések és támogatás a Fidesz mellett, azt szerintem még
pláne ugye már előkerült ez a gender megközelítés, igen, is, hogy ugye Magyar Péter tehát hogy a női szavazók vagy potenciális szavazók terén egyelőre továbbra is úgy néz ki, hogy nincs azon a
már
szinten, ahol
meg,
szeretne.
Már nagyon rég, igen, láttunk demográfiai felmérést.
És hogy erre rájátszottak akár a Harcosok klubjában is. Tehát, hogy ilyen szempontból azt akarom csak alátámasztani, amit te mondasz, hogy nagyon adná magát még egy ilyen csodafegyvert.
Csak szerintem még korán van. Szerintem még túl korán van. Tehát, hogy az tényleg egy... Tehát az egy pillanat lesz, hogyha Liva Janikó belép a választási küzdelembe, illetve, hogyha nem lép be, akkor meg arról is megtudunk valamit, hogy milyen közel állnak egymáshoz, és milyen bevonódottsága van.
Illetve nyilván egy potenciális támadási felület Léva Janikó is, én azért azt képzelem a nyilvánosságban, de
ezt... Nyilván mindennek. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy pont ezért raktam idézőjelbe a csodafegyvert, mert mindennek a hatása az ellenhatástól is függ, de azt gondolom, hogy egy logikus lépés lenne, vagy egy innováció a Fidesz részéről neki a megjelenítése.
Hát már csak igen, azért is, mert arról is sok szó van, hogy milyen életmódot élnek Orbán Viktor gyermekei, ami ugye a családnak, annak a megjelentésének szintén egy eszköze, de kötődik hozzájuk egy ilyen negatív konnotáció a Ferrarikkal és a magárepülőkkel, és Léva Janikóról nincs ez a terheltség, igen, pontosan.
Tehát neki a karitatív tevékenységét, igen, látjuk a leginkább, és ő a Forbes szerint is a Magyarország legbefolyásosabb nője. Na most, ha én Orbán Viktor lennék, akkor szeretném az ország legbefolyásosabb nőjét az oldalamon tudni az évszázad választási harcában, de mondom, nyilván ez sok mindentől függ, hogy ez megtörténik-e. Csak szerintem egy izgalmas dolog, ugye a Gyurcsány-Dobrev házas pár kapcsán sokat szoktunk erről beszélni, és mondjuk például az amerikai politikában elképzelhetetlen lenne, hogy ne jelenjen meg a házastárs vagy a partner egy választásokon induló politikai erőnek a vezetője mellett, és Magyarországon például még ez egy olyan dolog, amiben nem amerikanizálódtunk teljesen. Egyébként Magyar Péter ebben inkább használja a barátnőit, és azt mondjuk leíró jelleggel mondom, hogy...
Meg a Fidesz is használja Magyar Péter barátnőit.
Hát az már azért egy súlyosabb dolog, igen. De azok a képek, amiken a barátnőjével együtt kézen fogva megérkezik településekre, igen, ezeknek nyilvánvalóan van egy megint csak tudatos esztétikája is, nem megkérdőjelezve, hiszen fogalmam sincs, hogy köztük milyen kapcsolat van. De mondjuk Orbán Viktor és a Fidesz ezt a típusú szimbolikát egyébként kevésbé használja. Tehát mondjuk Szent Királyi Alexandrát sem látjuk a férjével.
Az
vagy
nagyon
csak nagyon ritkán látjuk a
pedig
férjével.
Pedig mind a ketten, tehát az egy nagyon furcsa döntés szerintem, hogy miért nem
nagyon ritkán szerepelnek. Tehát nekem feltűnik, amikor ők együtt, például amikor Hunyadinak a bemutatójára együtt érkeztek, és akkor ezek így feltűnnek, igen, mert hogy annyira ritkán szerepelnek ők így együtt.
Egyébként, bocsánat, csak a házastársaknál eszembe jutott, vagy azt hiszem, akkor erről nem is beszéltünk, hogy amikor az évértékelője volt Orbán Viktornak, akkor az elején ugye köszöntött minden megjelentet, és külön köszöntötte a köztársasági elnököket és feleségeiket. És ez egy ilyen nagyon szubtilis, nagyon finom, hát belerugásnak értelmeztem még egyszer Novák Katalinba, és egy leválasztásának, hogy nem mondja ki, hogy a köztársasági elnök urak, de a feleségeik által kijelöli, hogy most melyik volt köztársasági elnökökre utalít. Igen.
Okay.
Ez érdekes.
Egyébként a szavak szintje megszokott jelenni Léva Janikó is, hogy a feleségemtől kértem engedélyt, hogy indulhassak a választásokon.
Hát ilyen kalambó feleség igen, szinten.
Igen, kicsit igen.
De még mikor tűnik föl vajon? Igen. Én még két dolgot röviden behoznék Magyar Péter menetelésével kapcsolatban. Az egyik, az tényleg nagyon rövid, mert nem nagyon találtam. Nagyon érdekes, hogy megnéztem, hogy az erdélyi sajtó, vagy meg akartam nézni, hogy az erdélyi sajtó hogyan értekezik erről a kérdésről, mert Magyar Péter sokat keretezi az itthoni sajtóval kapcsolatban azt, hogy miért nem számolnak be jobban erről az egészről. Most az erdélyi lapokban tulajdonképpen csak az jelent meg, hogy ő elindult, és ez szerintem nagyon furcsa. Nyilvánvalóan adjuk meg neki, meg nekik azt, hogy ugye
választás volt.
Egy kicsit pontosabb dolgok zajlottak.
Saját választásunk.
Igen, pontosan. De ettől függetlenül nagyon kíváncsi leszek arra, hogy amikor majd megérkezik Nagyváradra, vagy átlépi a határt, az hiszem pont két nap lesz, tehát pénteken érkezik meg a határhoz, és szombaton lesz Nagyváradon, hogy az hogyan fog megjelenni, meg az egésznek a megítélése a sajtóban, az ottani sajtóban hogyan fog lecsapódni, ez csak így előzetesen bedobom, hogy nekem ezzel kapcsolatban nagyon nagy várakozásaim vannak, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. A másik dolog, amit akartam mondani, és azt szerintem még érdekesebb, hogy hogyan tudja Magyar Péter átformálni az egész körülötte lévő ilyen szimbolikus teret, ami eddig szerintem az utóbbi időben tulajdonképpen csak a Fidesznek sikerült, hogy amire gondolok konkrétan, hogy ezt az egész nagyon erős nemzeti jelkép használatot, a magyar zászlókat, azt mennyire be tudta építeni Magyar Péter a saját szimbolikájába, a saját képi világába, de úgy, hogy most már sikerült szerintem túlfordítania is. Eddig arra használta ezt az egészet, hogy embereket toborozzon maga fölé. Kifejezze a jobboldaliságát, kifejezze ezt a nagy nemzethez tartozást, és akik erre fogékonyak voltak, ők egyből odaálltak mellé, vagy mögé, és ez volt egyfajta ilyen hívószó arra, hogy nagyon a nemzetegységét szeretné megjeleníteni. És most meg úgy látom, hogy a Magyar Péterhez csatlakozás felerősíti az emberekbe, hogy akkor már fogok egy magyar zászlót én is.
Igen, de ugye
akkor
ezt már nagyon odaviszem, tudatosan csinálják.
Ezt nagyon tudatosan.
Ott voltam egy ilyen eseményen, amikor pont a Harcosok Klubja kapcsán üzent, és láttam, olyan osztották a magyar zászlókat. Nyilván volt egy csomó alapból is az embereknél, de osztották is, hogy elkészüljön az a kép,
azt nem vitatkozom, persze.
Annyi tehát
az a bejelentkezés, amit ugye a Harcosok Klubjának üzent, kopja fákon lobogó magyar zászlókról.
Hát a Szajolban ott volt a Convoy City nevű igen, ilyen nagyon furcsa helyen, és osztották a zászlókat, és beállították igen. Az embereket. Ami, tehát így készül a kolbász, így nyilván így kell politizálni, csak hogy
na jó, de hogy szerintem oké, csak hogy az elmúlt 15 évben folyamatos nem akarok csúnya szót használni, szóval folyamatosan arról beszéltek az ellenzéki pártok, politikusok, adott esetben a médiumok is, hogy ugye a Fidesz kisajátította ezeket a nemzeti jelképeket, és hogy hát ez akkor ez ennyi volt, akkor ezekkel nem lehet kezdeni semmit, ja. És hogy nem, hogy Magyar Péter beleállt ebbe az egészbe, hanem azáltal, hogy az emberek Magyar Péterhez akarnak csatlakozni, azt ők úgy fejezik ki, hogy nemzeti jelképekhez nyúlnak, tehát hogy ez ennek a gyökeres visszafordítása. Én még ilyen jobboldali szocializációból jövök, és még emlékszem a Kormorán együttesnek a nagy felívelésére. Nekik van egy daluk, a Isten újja megérintett, jó lesz magyarnak lenni. Ami annak idején azt hiszem a Fidesznek is volt egy ilyen kampánydalszerűsége, nem hivatalos módon. És tegnap néztem, és elég sok Magyar Péter menetelős videót, meg bejelentkezést, és valahogy ez a sor jutott eszembe erről az egészről, hogy az emberek azt érzik, hogy jó lesz magyarnak lenni. Most félretéve ezt a szóvicszerűségét ebből az egészből, hogy visszahozza ezt a nemzethez tartozásnak ezt a fajta pozitív oldalát. És hatalmas a kontraszt azzal, amit pedig a Fidesz sugároz a nemzethez tartozásnak ezzel a negatív oldalával. Ugye van ez a fajta megközelítés, hogy a nacionalizmus, vagy a sovinizmus és a patriotizmus között mi a különbség, és valahogy abszolút azt érzem, hogy Magyar Péter eltalálta azokat a húrokat, ösztönösen, tudatosan, ezt mindenkinek az egyéni értékelésére bízom, hogy hogyan kell patrióta módon hozzáállni a nemzettudathoz, hogyan kell úgy megnyilvánulni fontos nemzeti kérdésekben, hogy az ember azt érezze, hogy milyen jó, hogy ennek a nemzetnek a része vagyok, és nem azon alapul, hogy valaki mást, egy másik nemzetet, vagy a nemzetnek más tagjait pedig becsmérelem. És a Fidesz a Harcosok Klubján rendezvény, és ugye folyamatosan erről szól, a legnagyobb veszély az Ukrajna EU csatlakozása. Tehát, hogy ezzel szemben Magyar Péter meg azt mondja, hogy az erdélyi magyarsággal össze kell fogni, és minden magyar legyen együtt, egymás barátja, társa, segítője. Tehát, hogy akkora kontraszt alakult ki, és ugye a nemzeti jelkép az nem változott, mert a Harcosok Klubja is azzal az elképesztő digitális, amúgy elég sokat mondott, szóval a LED paneleken megjelenő nemzeti színű zászló tömeggel indult, meg hát Magyar Péternél is ott vannak, hogy mennyire más tud jelenteni az a fajta nemzeti jelkép attól függően, hogy kik használják és hogyan keretezik. És tényleg ott a virágos mezőkön lobognak a magyar zászlók, Magyar Péter menetelése közben, és az emberből egy ilyen mosolygós, nyárias, kellemes hangulat árad, a másiknál pedig a sötét belső tér, reflektorok, és ugyanaz a magyar zászló, és az pedig egy ilyen harcias, legyőzni a másikat, megsemmisíteni a másikat érzést próbál kiszedni, vagy előhozni az emberekből, szerintem egészen elképesztően nagy a kontraszt, és nagyon kell az embereknek ez a fajta pozitív, ez a fajta egymás nyakába borulós, mosolygós, beszélgetős nemzettudat, és nem az a fajta nemzettudat. És valahogy ezt nem érzi a Fidesz, és próbálja szerintem erőltetni ezt a harcos megközelítést, de ezért gondolom erőlködésnek.
Két dolog csak, illetve három, bocsánat, hogy az erdélyi sajtó, az, kíváncsi leszek én is, hogy amikor a Parciumbéli Nagyváradra megérkezik,
így van,
Magyar
így van.
Péter arról.
Ki, igen, hányan tehát, lesznek?
Hát igen, tehát hogy azért, igen, tehát hogy az erdélyi sajtó egy jelentős részének szerintem tudósítót kell küldeni a Nagyváradra, hogy jelen lehessen.
Abszolút.
De
igen, azért a legközelebbi várost választottam.
Hogy amúgy az is tök izgő, hogy ez a természetesnek tűnik, hogy megy Nagyváradra, de hogy amúgy azért ugye véget ért a nemzet hangja, és ott volt egy időszak, amikor így kíváncsi volt az ember, hogy akkor most mi lesz, és akkor jött ez a kiszivárogtatott a hangfelvétel, amihez ugye cselekedett kevésbé, tehát nem kapcsolódott, nem volt egy tüntetés rászervezve, vagy ilyesmi, tehát azt szerintem egyébként jól érezték, hogy valami kell, ami tovább gördíti most a történetet, és ez a külső-belső, ez viszont tök izgő, amit mondasz, hogy ez szerintem az előválasztás első fordulója után volt erről sokat szó, hogy ugye egyszerre tartott egy eseményt Karácsony Gergely egy hajón, szűk térben, bezárva a székeken, és Márki-Zay Péter a Fővám téren, szabad ég alatt, nem tudom, és hogy abban a két képben mennyire megjelent az a különbség a kettejük mentális állapota, most bocsánat, nem, tehát úgy értve, hogy ilyen, hogy miben vannak, igen, hogy mi az ív, amin vannak, és ez tök érdekes telek, hogy ez most ismét megjelenik. És a zászlók az, igen, emlékszem, amikor az MSZP 2022 után megfejtette, hogy patrióta baloldalra van szükség, de nem láttam sose, hogy a magyar zászlókat osztogatnák a rendezvényen, tehát ez kicsit kitalálni vagy megcsinálni.
Még csak, hogy az élőzés volt itt a témánk, és de sem baj, szerintem ez jó, mint hogy ez a nemzetkérdés, ez nyilván mennyire fontos mindannyiunknak, hogy erről beszélünk mi is, és csak azért hozom vissza, mert nem csak a politikusok élőznek, hanem hogy itt és akkor egy ilyen kis keretes szerkezete lesz az adásnak, hogy mi is ugye folyamatosan most, én is egyébként egyre többet élőzök, és akár TikTokon, Substacken kísérletezek ezzel, a Partizán egy nagyon masszív élőzésben van, és kíváncsi vagyok, hogy van-e megfejtésetek rá, hogy miért ez a formátum kezd el, vagy miért ez az a formátum, amihez nyúlni kell, hiszen nagyon sok más eszköz is lehetne. Nekem van egy olyan megfejtésem, és akkor szívesen felvezetem a sajátommal még ezt a kört, hogy ez valójában egy nagyon klasszikus médiafogyasztási formátumhoz nyúl vissza, tehát mindazzal együtt, hogy innovatívnak tűnik az, az, hogy mekkora élőzéseket csinál a Partizán. Na most a rádiózásnak a korában, hogy 0-24 ment a rádió, és én nekem legalábbis az az emlékem, tipikusan mondjuk nagyszüleimről, hogy reggeltől estig ment az udvaron a rádió, miközben kerti munkát végeztek, az ügyeiket intézték, főztek, stb. Híreknél felhangosították óránként, de amúgy meg ment a rádió, mentek a beszélgetések, az információs műsorok, vagy kulturális műsorok, vagy a magyar nóták, és valahogy ezt érzem, meg próbáltam is beszélgetni emberekkel, akikről tudom, hogy nagyon sok élőzést hallgatnak, és kifejezetten azok, akik a munkájuk mellett mondjuk például tudják hallgatni, ez a főleg ilyen IT-s szektorban, vagy különböző ilyen multisabb irodai munkahelyeken, mondjuk sok a home office, vagy bedughatod a füledet, és bármit csinálhatsz. És én azt érzem, hogy valójában ez ehhez egy visszatérés, hogy igen, amúgy hangban legalább folyamatosan médiát fogyasztottunk, miközben más dolgokat csináltunk, csak a Fidesz megölte a minőségi rádiózást, a minőségi élő műsorszolgáltatást, és ezért kifejezetten, vagy nem csak a Fidesz megölte, amúgy is nyilván van egy csökkenés a rádiónak a jelentőségének, bár egyébként azért a kocsiban ülő emberek szerintem nagyon sokat hallgatják, és ott mondjuk nem volt lehetőség értelmes dolgot hallgatni gyakorlatilag. Szóval ez erről a megfejtésem, hogy most végre eléggé erőforrás gazdag egyrésztről a média, másrészt pedig eléggé alacsony a belépési küszöbe az élőzéseknek, tehát hogy megnyomom a gombot a telómon, és én is élőzök egy órát TikTokon, és ez viszonylag fogyasztható minőségű lesz. Tehát egyszerre olcsóbb lett ez a technológia, másrészt hogy erőforrás gazdagabbak ezek a szerkesztőségek, és akkor végre újra lehet folyamatosan fogyasztani valamit.
Annyit hagyj reagálják gyorsan, hogy azért például azok a folyamatos élő livestreamek, amiket mondjuk a Partizán csinál, azokban azért nagyon sok munka van olyan szempontból, hogy komoly erőforrásokat kell hozzá megmozgatni, és az az érdekes, hogy tényleg a kimenet az sokszor egyfajta ilyen rádióműsorszerűségnek tűnik, de hogy nagyon meg tudja terhelni így még továbbra is szerintem a szerkesztőségeket azzal, hogy ez egy folyamatos élő adás. Persze. Tehát, hogy pláne azért, amit te is mondtál, hogy el vannak szokva tőle.
Meg kapcsolásokkal, meg nem
hogy
tudom.
Ugye volt egy ilyen gap tulajdonképpen, hogy nem organikusan alakult át, hogy akkor mondjuk a rádió, tévé, és akkor abból amúgy az lett a következő, hogy a YouTube-on élőzés, hanem hogy a tévének ezt a fajta ilyen betervezhetőségét, aminek voltak részei, hogy az élő adások is, felváltotta az internet és a YouTube-nak ez a fajta teljesen választható és össze-vissza műsort szelektálható volt. Tehát, hogy pont, hogy megölte az élőzést, és hogy most tulajdonképpen vissza kell hozni azokat a dolgokat, amiket a tévénél legutóbb, meg korábban tényleg a rádiónál tudtunk, de szinte újra fel kell találni őket, mert hogy nem volt egy ilyen folyamatos tudás átadás. Nagyon érdekes, hogy igen, hát a rádiónál ez 1000 éve ment, és hogy ez, de hát a podcastek is tulajdonképpen ugyanazok, hogy...
De a podcast nem töltötte be azt a szerepet, amit egy folyamatos élő rádió műsor betölt. Tehát szerintem az a része a műsorszolgáltatásnak, hogy alatt is ebben van egy konzerv dolog, de utána jön az élő híradó.
Igen.
Egész órakor, és most mondjuk nem feltétlenül ebben van a Partizán, de hát ha történik valami, akkor bemondja a műsorvezető.
Igen, lássuk meg, hogy miben lesz a Partizán, meg a média fél év múlva. Tehát ezek a körbejárások. Hogy ez is, ahogy az ilyen előre tervezett műsorrend fellazult, és valahol erre egy ilyen logikus, dialektikus jelenség, hogy a bőség zavarából aztán ismét az előkészített műsorrend felértékelődik.
Ez nagyon érdekes.
Igen.
És hogy nincs a Spotify-on live-ozás, ez egy nagyon érdekes ilyen technikai adottsága.
Ezt, ha valaki megoldja, szerintem az egy nagyon-nagyon még megint egy robbanás lesz, mert most YouTube prémiumot kell venned ahhoz, hogy kvázi ezt az élő podcast-szerű rádióélményt kapd mondjuk a Partizántól vagy a Telextől. Tehát, hogy ingyenes ilyen eszköz szerintem még nincs. Igen. Nem, bocs, és nem azt akartam mondani, hogy olcsó az élőzés, vagy könnyű. Én magam is tudom, hogy mekkora erőforrás volt szerkesztői gyártási részről, akár egy 2-3 órás reggeli műsort összerakni, itt meg egész napos dolgokról van szó. Inkább pont azt akartam felvillantani, hogy közben meg, ha felmentek a magyar TikTokra, akkor ott is folyamatosan élőznek emberek, és azért is gondolom, hogy itt valami nagyobb fordulatról van szó, mert nem csak a az erőforrás igényes, és valóban nagyon nagy munkával összerakott műsorok készülnek, hanem tehát Magyar Péterék is egy telefonnal streamelnek már nagyon régóta, és most már feljebb léptek technikailag, és csomó ember otthon élőzik, miközben random dolgokat csinál, és beszélget emberekkel, és ebből épülnek föl csatornák.
Igen, eleve ugye az egész TikTok jelenség nagyon érdekes abból a szempontból, hogy pont abban az egyszerűbb, az amatőrebb irányba ment el, hogy azok a tartalmak tudtak ott nagy karriert befutni. Lehet, hogy nincs szoros összefüggés a kettő között, de amelyek alapvetően egy ilyen amatőrebb, nem profi megközelítéssel álltak hozzá. És ilyen szempontból teljesen, tehát hogy ezt nem azért mondtam, csak hogy nagy a kontraszt a között, hogy milyen egy sima adást megcsinálni, meg egy folyamatos élő adást, tehát hogy elképzelhetetlen, mert az ember ránéz, hát ez ugyanaz, csak egymás után van sok olyan, amit amúgy szoktam látni esténként, egyáltalán nem, tehát hogy az a 12 órás műsorfolyam, meg ez a másfél órás esti műsor között, tehát megfogalmazhatatlanul nagy a különbség, csak ezt akartam mondani.
Persze.
Igen. De hogy a TikTokra visszatérve, hogy ott viszont tényleg egy telefonnal el tudod kezdeni ezt csinálni, és nem kell az, hogy profi világítás, profi hang, mert nem az a lényege, hanem az a fajta tartalom, hogyha olyan, és vevők rá a hallgatók, meg a nézők, amit te kiadsz magadból. És ennek én úgy látom, hogy most megint van egy tere. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, tényleg ez van egy ilyen dialektikusság az egész médiatérben is, hogy van egy felívelése annak, amikor így a külcsín, a megvalósítás ível föl, és van egy, amikor aztán ennek a túlpörgésére, vagy a túltelítettségére válaszul megjelenik az, hogy a nagyon egyszerű elkészített tartalmi dolgok jönnek föl. És most azt érzem, hogy most megint a tartalom kezd, hála az égnek amúgy sok szempontból, megint a tartalom kezd előtérbe kerülni, és a külcsény, a megvalósítás pedig visszábszorul. Ennek a dizájntól, tehát mind a marketing tevékenysége keresztül, tehát ennek folyamatosan van egy ilyen hullámzása, leegyszerűsítése, ugye ezek a minimalista, modern megközelítések, az építészet, tehát hogy ez nem egyfajta ilyen bizonyos egyetlen dologra érthető csak, tehát nem csak a műsor készítése vagy a tartalomgyártásra, de valahogy így szimbiózisban történnek ezek a dolgok, és most azt érzem, hogy ez a fajta kifejeződése a tartalomgyártásnál tényleg abban jelenik meg, hogy tartalomközpontú és kevésbé megvalósítás központúak a dolgok. És csak hogy visszautaljak az előző témára, ezért nagyon érdekes az, hogy a harcosok klubja az egy brutális vizualitással, de hát ahogy beszéltünk is róla, minimális tartalmi maggal előadott valami. Magyar Péter élőzése pedig egyre szebben, tehát hogy nem azt mondom, szép vizualitással, de hát egy borzalmasan egyszerű történés. Borzalmasan egyszerűen megmutatott, de valójában elég sokat mondó történés. Tehát hogy ilyen szempontból ebből is nagy a kontraszt.
Hát szerintem a harcosok klubja az a dekadens Orbán rendszernek a tudatipari terméke.
Így van, igen.
És de tényleg, és hogyha még esetleg nem olvastátok, bocsa az önpromóért, de hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megragad ez a hírlevél, amit írtam ezzel kapcsolatban, hogy az Orbán rendszernek a leszálló ága, ahogyan meg Tölgyesi Péter megfogalmazta, tehát hogy a dekadenciában pont ezt ragadjuk meg, amikor néhány dolog akár technikai megvalósításában, vagy anyagi igényköltségében nagyon-nagyon kidolgozott tud lenni,
igen,
és mégsem ül. És szerintem ezek az ellentétek nagyon jól összesűrűsödnek ebben a fogalomban, amit megint csak nem én találtam ki, hanem már a podcastban emlegetett amerikai konzervatív publicistának, a Ross Douthatnek a könyvéből kölcsönöztem, aki meg a teljes nyugati világnak a dekadenciájáról írt. Na minden esetre ez most számomra egy ilyen hasznos keret legalábbis, hogy ebben a pillanatban gondolkodjunk a Fidesz működéséről, aztán meglátjuk, hogy meddig lesz az. Na de akkor még egyszer nagyon köszi Ambrus Botont, hogy itt voltatok ezen a reggelen, és átbeszéltünk három olyan témát, ami számunkra most az elmúlt hetekben fontos volt. Talán ez lesz most egy darabig az utolsó ilyen beszélgetésünk, aztán majd megbeszéljük, hogy hogyan értek rá, meg hogy mi az, ami a nyáron esetleg van elég tartalom, amiről gyártsunk mi is még több tartalmat, és tényleg a hallgatóknak külön köszi, hogy ebben a média számára egy nagyon kifejezetten fontos időben ránk szánjátok az időtöket, anyagilag támogatjátok a Partizánt, én személyesen is köszönöm mindenkinek, aki előfizetett a hírlevelemre és a plusz tartalmak iránt érdeklődik, ez nagyon tudom, hogy személyesen is mennyire motiváló, és ezzel így van szerintem itt körülöttünk mindenki. Vigyázzatok magatokra, és köszönjük a figyelmet. Sziasztok!
Köszi szépen, sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!